Szeretettel köszöntök mindenkit ma este a Jelenések könyvét áttekintő sorozatunkon, és a hét csapást fogjuk ma áttekinteni. Egy kevésbé lélekemelő, inkább egy kicsit nyomasztó téma, meglehetősen a legnyomasztóbb témák egyike ez. Mégis szükséges róla szólni, mert annyira józan a Biblia, hogy a várható eseményekről Krisztus tájékoztatni akarja a föld lakosait, akkor is, hogyha azok nem kellemesek. De majd mindjárt elmondom, hogy mi a hét csapásra nézve, ami fölemelő ugyaninnen Jelenések könyvéből. Az előző alkalommal ugyan én nem voltam itt, de gondolom, hogy a bevezető látomást, Jelenések könyve 15. fejezetét áttekintette mindenki. És látom, a táblázat is itt van, majd erre vissza fogunk rögtön tekinteni. A hét csapásnak a fejezete, az a 16. fejezet Jelenések könyvében, és ugye a 15. volt a bevezető látomás. Talán most nem is mondanék több bevezetést, úgyis mindig hosszan-hosszan bevezetőket mondtam én is, lehet, hogy mások is, hanem fogjunk bele ennek a 16. fejezetnek az átolvasásába, és majd utána, amikor szükséges, akkor vissza-vissza hivatkozok Jelenések könyve és a Biblia többi összefüggésére is. Tehát a 16. fejezetet olvasom az első verstől, most végigolvasom töretlenül egészen a 21-ig, és majd utána elemezzük a szakaszt. És hallottam nagy szózatot a templomból, amely mondja a hét angyalnak: menjetek el, és töltsétek ki a földre az Isten haragjának hét poharát. Elment azért az első, és kitöltötte az ő poharát a földre, és támadt gonosz és ártalmas fekély azokon az embereken, akiken volt a fenevad bélyege, és akik imádták annak képét. A másik angyal is kitöltötte az ő poharát a tengerbe, és olyanná lett, mint a halott vére, és minden élő állat meghalt a tengerben. A harmadik angyal is kitöltötte az ő poharát a folyóvizekbe és a vizek forrásaiba, és lett vér. És hallottam, hogy a vizek angyala ezt mondta: igaz vagy, Uram, aki vagy és aki voltál, te szent, hogy ezeket ítélted, mivel hogy szentek és proféták vérét ontották, vért adtál nékik inni, mert méltók arra. És hallottam, hogy más az oltárról ezt mondta: jól van, Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak a te ítéleteid. A negyedik angyal is kitöltötte az ő poharát a napra, és adatott annak, hogy az embereket tikkassza tűzzel, és tikkadtak az emberek nagy hőséggel, és az Istennek nevét káromolták, akinek hatalma volt a csapásokon, és nem tértek meg, hogy néki dicsőséget adjanak. Az ötödik angyal is kitöltötte az ő poharát a fenevad királyi székére, és lett az ő országa sötét, és rágják az ő nyelvüket a kín miatt. És káromolták a menny istenét az ő kínjaik és fekélyeik miatt, és meg nem tértek az ő cselekedeteikből. A hatodik angyal is kitöltötte az ő poharát a nagy folyóvízre, az Eufráteszre, és kiszáradt annak vize, hogy a napkelet felől jövő királyoknak út készítessék. És láttam a sárkány szájából, és a fenevad szájából, és a hamis próféta szájából három tisztátalan lelket kijönni a békákhoz hasonlókat, mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybegyűjtsék azokat a mindenható Isten a ma nagy napjának viadalára. Imé, eljövök, mint a tolvaj. Boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ő rúdságát. Egybegyűjtötték azért őket a helyre, amelyet zsidóul Armagedonnak neveznek. A hetedik angyal is kitöltötte az ő poharát a levegő égre, és nagy szózat jött ki a mennyei templomból, a királyi széktől, amely ezt mondta, meglett. És lettek zendülések, és mennydörgések, és villámlások, és lett nagy földindulás, amilyen nem volt, amióta az emberek a földön vannak, ilyen földindulás, ilyen nagy. És a nagyváros három részre szakadt, és a pogányok városai elestek, és a nagy Babilon megemlítetett az Isten előtt, hogy adjon annak inni az ő búsult haragja borának poharából. És minden sziget elmúlt, és hegyek nem találtattak többé. És nagy jégeső, mint egy-egy talentum szállt az égből az emberekre, és káromolták az Istent az emberek a jégeső csapásáért, mert annak csapása felette nagy. Hát nem szívderítő olvasmány ezt végig gondolni, azonban nézzünk vissza a Jelenések könyve korábbi részére, hogyha a táblázatot visszakérhetem. A hatodik fejezetre emlékszünk-e? A hatodik fejezetnek a végére. Mert a hatodik fejezet végén olvastunk egy különös gondolatot, ha valaki emlékszik rá, akkor ott azt mondtuk, amikor a hatodik fejezet végén éppen ott a pecsétek felbontásánál a hatodik pecsétet bontotta fel, mondtam is, hogy véletlen egybeesés, hogy a hatodik fejezetben van a hatodik pecsét, és itt a hatodik pecsét felbontásának a végén azt olvastuk a fejezet, hatodik fejezet 16.-17. versében, és mondták a hegyeknek és a kősziklának, essetek mi ránk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától. Mert eljött az ő haragjának ama nagy napja, és ki állhat meg? Tehát itt mondtuk azt, hogy itt olvastuk azt, hogy eljött a bárány haragja. De a bárány haragja, ugye mondtam is, hogy a báránynak nincs haragja, hanem úgy tűnik, hogy az ítéletről szól ez, mint egy tiszta, erkölcsi alapon álló ítélet. És most következik az a rész, most olvastuk fel a 16. fejezetben azt a részt, amire itt a 6. fejezet 17. verse, 16. 17. verse előre mutatott, hogy a bárány haragja, mi az a bárány haragja, vagy más néven az Isten haragja, mi az? A hét csapás. Mintha ezt olvastuk volna akkor, annak idején, hogy eljött a hét csapás ideje, és akkor ezt ki fogja úgy megállni, hogy igazán, ki fog úgy megállni a történet végén, hogy igazként. Ne felejtsük el, hogy itt Jelenések könyvében több szép összefüggés is van. Ha visszamegyünk egészen a levelekig, a leveleknél vajon melyikben van utalás előre, egy finom, de egyenes utalás a hét csapás idejére. A Laodiceai levélben, az utolsó levélben nincs. De előtte a hatodik levélben, a Filadelfiai levélben van. És ott van egy nagyon vigasztaló, bátorító gondolat is, ha jól emlékszem, ugye itt a 10. versben. Itt azt mondja Krisztus a Filadelfiai levélben, a 10. versben, tehát a 3. fejezet 10. versében, mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, hogy megpróbálja a föld lakosait. Elolvasunk egy ilyen mondatot, de nem tudom, hogy kinek melyik része tudatosul erősebben. Mert valakinek az a része tudatosul erősebben, hogy megpróbáltatás, ami megpróbálja a föld lakosait. De van egy olyan része is ennek a felolvasott igeszakasznak, amikor Krisztus egy ígéretet tesz. Azt mondja, hogy megtartalak téged. És most erre szeretném a hangsúlyt tenni. megtartalak téged. Igen, a Földön lesz egy olyan próba, amelyik az egész Föld lakosait érinteni fogja, akik akkor élnek a Földön. De azt mondja Krisztus, mint egy az igazaknak, hogy a példázat, Máté 25. fejezete végén lévő példázatra gondolok, hogy a jobb és bal keze felül állóknak, és azt mondja az igazaknak, hogy megtartalak téged. Az egy külön kérdés a Biblián belül, hogy kiket fog igaznak találni Krisztus. Nem biztos, hogy azokat, akik magukat annak találják. Hanem ezt érdemes mélyebbre nézve átgondolni a Biblia fényében, mert a történelem végén külön nagy hangsúlyt kap az, hogy amikor ő eljön, tehát az emberfia eljön, Krisztus visszajön, akkor talál-e hitet a Földön. Miközben a hit lesz a kötelező. És mindenki hívő lesz. Mégis nem fog találni olyan hitet Krisztus, amilyet keres. Ezért érdemes kutatni a Bibliát mélyebben és mélyebben, hogy milyen hitre, és milyen hitből való megigazulásra, és milyen hitből való engedelmességre, és milyen hit általi cselekedetekre hívja föl a Biblia a figyelmet, ami nem az ember dicsősége, nem emberi büszkeség, és nem emberi teljesítmény, és nem emberi képesség. Hanem van valami, valahogy, és ezt most egy kicsit még így becsomagolva hagyom, de kutassunk tovább, hogy mit képes Krisztus egy ember által létrehozni, ha az ember megengedi. Szoktam mondani, hogy a legnehezebb hitbeni magatartás Krisztusnak engedni. Mert nagyon ilyen mi akarunk csinálni dolgok jellemzik az ember agyát. Ez a teljesítmény kényszer, és ez a tanuld meg, és győzd le, és versenyez, és érd el, és célokat tűz magad elé, és ez bejött a kereszténységbe, bejött a különböző gyülekezetekbe, és ez az, ami a legnagyobb ellensége a hitnek, az emberi teljesítmény. Ábrahám életét is ezt tette tönkre, mert amikor nem várta meg, nem volt elég türelmes, ugye 25 év azért hosszú türelmi idő, de hogy a 10 év után ő emberi teljesítménnyel hozott létre egy utódot, és utána még 14 évre rákapta az ígéretet, hogy majd az ígéret fiait tekinti az Isten magul. És erre csak egy rövid kitérőt tettem, de visszatérek ide, megtartottad, mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amelyik az egész világra eljön, hogy megpróbálja a földlakosait. Tehát a Filadelfiai levélben találunk erről szót, erre utalást. Visszaalapozok a 16. fejezethez, és gondolkodjunk még egy picit azon, hogy vajon a 7 csapásra hol tesz még utalást a Biblia. Érdemes egy kicsit ezt átgondolni. Egy nagyon hangsúlyos gondolat ez Dániel könyve 12. fejezeténél. Dániel könyve 12. fejezeténél, és ott az első verset, ha elolvassuk, ha nem is mondja ki ezt így, hogy a 7 csapás, de figyeljük meg majd az összefüggésekből, hogy vajon tényleg erre utal-e. Itt a 11. fejezetet nem olvasom el, ott arról beszél, hogy az a híres hatalom, amelyik a történelem végén uralni fogja a föld lakosait, azt mondja, hogy ott a végére jut. A 11. fejezet utolsó verse mondja ezt, hogy a végére jut, és senki sem segít rajta. És abban az időben, tehát Dániel könyve is a történelem végére mutat, hogy amikor ez az úgynevezett fenevad hatalom, csak még ezt nem így mondja ki itt Dániel könyve 11. fejezetének a vége, de ugyanaz a hatalom jelenik meg, és abban az időben fel kell Mihály, a nagy fejedelem, ugye ez Krisztus, aki olyan, mint Isten, az a Mihályél, ami annyit jelent héberül, hogy aki olyan, mint Isten, fel kell Krisztus, a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól a naptól fogva, hogy nép kezdett lenni mindez ideig. Tehát itt beszél egy úgynevezett nyomorúságos időről, amilyen nem volt mióta nép kezdett lenni. Hát ez az a rész a Bibliának, amiről nem szeretünk beszélni. Meg ez az a kilátás, amire nem szeretünk gondolni. De most éppen hát a sorozatunk folytán itt tartunk. Aztán nézzük meg például Máté evangélium 24. fejezetét, Jézus nagy apokaliptikus beszédét. És Máté 24. fejezetében, amikor Jézus ugye megkérdezik a történelem végéről, a világ végéről, szó szerint így mondják a tanítványok, hogy a világ végének mi lesz a jele, akkor azt mondja Jézus a 21. versben, mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta, mindez ideig és nem is lesz soha. Tehát figyeljük meg, ugyanazt a kifejezést, ugyanazt a gondolatot érinti itt Jézus is, mint amit Dániel könyvének a 12. fejezet első verse. Ez az úgynevezett ilyen nagy nyomorúság, amilyen nem volt, ami eddig a Földön volt. Aztán lapozok egy kicsit tovább. Timóteushoz írt levél, már is mondom, Timóteushoz írt a második levélhez. Timóteushoz írt második levél, harmadik fejezetének az első verse. Ott a többit is érdemes elolvasni, de most nem teszem. Tehát 2 Timóteus 3.1. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. Tehát Pál is ugyanerről beszél, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, és elmondja, hogy már lesznek az emberek, azzal kezdi, hogy magukat szeretők, tehát önzők, maguk körül forgolódók. Akiknél, és mondja később, akiknél megvan a vallási látszat. Tehát a vallási külsőségre adni fognak az emberek, ezt maga a Biblia mondja, hát ezzel fölhívja a figyelmünket arra, hogy ne hagyjuk magunkat megtéveszteni. Mi se legyünk olyanok, akik látszattal megelégszünk, de ne hagyjuk magunkat becsapni sem látszatokkal, a külsőségekkel. Itt valami szívbéli megújulásra és változásra van szükség, és nem vallásos látszattal kell számolnunk. Aztán Péter levelénél is találunk ilyen gondolatot, és aztán többet nem idézek. A leghangsúlyosabbakat ki is emeltük. Péter apostol második levelének a harmadik fejezetéből a 7. versétől olvasom. 2 Péter 3.7. Talán a harmadik verset sem hagyom ki. Itt utal Péter levele arra, hogy tudván először azt, hogy az utolsó időben, tehát itt utal arra, hogy utolsó időben csúfolkodók támadnak, akik a saját kívánságaik szerint járnak. Ugye a Timóteusi levéllel összecseng, hogy magukat szeretők, tehát saját kívánságaik szerint járók, és azt mondják, hogy hol van az ő eljövetelének ígérete. Tehát a gúnyolódás Krisztus második eljövetelét fogja érinteni. És aztán a 7. vers mondja, hogy a mostani egek pedig és a föld ugyanazon szó által, ugye visszautal az özönvízre, ugyanazon szó által megkíméltetnek, tűznek tartatván fenn az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára. Tehát itt kifejező, hogy istentelen ember. Egy régi bölcs, azt hiszem erről itt szóltam még sok héttel vagy hónappal ezelőtt, hogy egy régi bölcs Héraklejtosz szájából származik az a három szavas híres mondás, amit egy német filozófus fordított le németre, aztán magyarra. Ethos antropodaimon. Az magyarra fordítva annyit jelent, Heidegger fordította le egyébként kicsit mai, modernebb nyelvre, az ember annyiban ember, amennyiben az Isten közelében él. Tehát ennélkül nem tud ember lenni az ember. Mert egyszerűen a bűn fertőzése annyira önzővé tette, hogy csak az Isten közelében élő ember érdemli meg az ember nevet. Fogalmazta meg ezt egy bölcs, Hérakleitosz. És visszatérek tehát jelenések könyvéhez, hogy a levelekből már elolvastuk az utalást, 6. fejezetből is elolvastuk, és most újra akkor a 16. fejezethez lépjünk vissza, és nézzük végig ezt, hogy mi is ez a történelem végén lezajló, legnehezebb, legsúlyosabb, legválságosabb időszak. És azt mondja, hogy kitölti az Isten, ugye angyalok vesznek részt ebben a munkában, ezt a 7 csapást, és az első csapás mi? Azt olvassuk, hogy ártalmas fekélyek. én nem bocsájtkozok találgatásba, hiszen előttünk álló eseményről van szó. Tehát olyan eseményről, ami még előttünk van. Tehát én nem akarom sem orvosilag, sem semmivel megmagyarázni, hogy esetleg ez miből van, vagy miből származhat ez a fekély. De majd egy rövid gondolkodást engedjünk meg magunknak, mert azt mondja, hogy azokon az embereken, akiken van a fenevad bélyege. A fenevad bélyegéről hol olvastunk? Mikor olvastunk? A 13. fejezetben. Ugye a 13. fejezetben olvastunk, itt érdemes egy kicsit így lapozgatni és gondolkodni így hangosan, hogy a 13. fejezet mondja azt, ami szintén még a közvetlen közelünkben és napjainkban fölépülő hatalom munkájáról szól, de arról a vallási és politikai hatalom összefonódásáról, amit azonosítottunk, hogy Róma és Amerika. És itt azt mondja, hogy jeleket tesz, ez már, ahogy tetszik, ez már az amerikai oldal, hogy jeleket tesz, és a jelekkel hiteti el a föld lakosait. Tehát az emberek azt gondolják, hogy hívők lettek, közben csak hitetettek lettek. Ez egy elég nehéz, így nagyon nyersen akarom ezt is egyszerűen kifejezni, de mindig gondolkodjunk egy kicsit mélyebben, hogy hol a választó vonal, hol a különbség a hit és a hitetés között. Aztán azt mondja a 13. fejezetnek igen, 14. vers, hogy elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, amelyek adatnak néki, hogy cselekedje a fenevad előtt, azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevad képmását, azt a képmást, amelyik már fegyverrel megsebesítetett, de megelevenedett. Tehát éppen a középkori pápaság megújulásáról beszél itt, amiről majd a következő előadásokban kezdünk beszélni, majd a 17. és a 18. fejezetben. Itt fogja ezt még részletesebben kibontani a Szentírás, hogy mi ennek a hatalomnak és mi ennek a fenevad és Babilon kapcsolatának az igazi kibontakozása. Most még tömören szólok róla, a következő előadástól pedig ez elkezd részletesen kibontódni. És azt mondja, hogy akik nem imádják, a 15. vers 13-15-nél, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. Tehát van valami, ami a fenevad képmását, hasonmását állítja fel. Olyan ez, mint Dániel könyvében, amikor Nabukodonozor király, ugye Dura mezején felállította azt az állóképet, de nem pont úgy, ahogy ő megálmodta, hanem úgy, ahogy vágyott rá, hogy az emberek imádják. És ott is volt zene, ott is volt miniszterek, tanácsosok összehívása, és ott is volt közösségi élmény, és leborulás, és ott Dániel társai, a három héber ifjú volt az, aki ennek a sorából kilógott, és őket ugye Nabukodonozor király elővette, és kérdezte tőlük, hogy ti szánt szándékkal nem imádjátok? Ugye ez egy előkép történet a történelem végére, és Dániel és társai azt mondták, hogy örökké élj, ó király, de erre nem is szükség, hogy feleljünk néked. Hát te tudod, hogy mi hogyan gondolkozunk. Tehát nem, persze, hogy szánt szándékkal, de nem ellened való dacból, hanem azért, mert az imádat, amit te most rá akarsz erőltetni az emberekre, na abban mi nem tudunk részt vállalni. A mi lelkiismeretünk, hitünk, látásmódunk, meggyőződésünk tiltakozásban és ellentétben van azzal. Nem hozhatsz ilyen rendelkezést, és nem adhatsz olyan parancsot, amelyik az élő Isten imádásával ellentétes. Azért, mert te a magad hatalmát szeretnéd így biztosítani ezzel. Tehát visszajövök ide a 13. fejezethez, és elmondja azt, hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak az, akin ennek a hatalomnak, ennek a fenevadnak a bélyege van. Tehát ez a hatalom ellehetetleníti azokat az embereket, úgy tűnik, hogy gazdaságilag is, akik nem akarnak részt vállalni abban az eszmei irányban, amit most Róma és Amerika a föld lakosaira szépen rához, de nem azzal a kényszerrel, amivel a középkorban élt, hanem azzal a móddal, hogy az emberek csodálva kövessék, és maguk adják oda magukat ennek a hatalomnak. Vagy számításból, vagy érdekből, vagy előnyökért, de nem lesz igazán kényszer, bár a kényszer ott jelentkezik, hogy nem adhatnak, nem vehetnek, csak akin ennek a hatalomnak a fenségjele van. Szoktunk beszélgetni erről, hogy most ez csip lesz, vagy nem csip lesz, ugye beszélgettünk erről is, emlékszem rá itt is, máshol is, ez elő szokott jönni. Én azt gondolom, hogy maradjunk a gondolkodásmódnál. Tehát arra vigyázzunk, hogy a lelkünk, az elménk milyen gondolkodásmódot hordoz, mit értékel, mivel azonosul, mi az, amivel rokon, mi az, amit elutasít, mi az, amivel ellentétes. Tehát, hogy az Isten világához kapcsolódik, vagy itt ennek a földi hatalomnak az előnyt kínáló tendenciáját akarja kiszolgálni az ember gondolkodása. Visszamegyek a hét csapáshoz. Tehát itt azért értünk erre, mert itt azt mondja, hogy az első csapás, az ártalmas fekély azokat az embereket érinti, és azokat éri, akiken a fenevad bélyege van, és akik imádják annak képét, képmását, hasonmását. Röviden ennyit mond az első csapás. Ha valakinek valamikor kérdése van, akkor nyugodtan gyűjtsük, és a végén megbeszéljük. A második angyal is kitölti az ő poharát a tengerbe. És azt olvassuk, hogy olyan lett, mint a halott vére, és minden élő állat meghal a tengerben. És rögtön következik a harmadik csapás ezután, ott viszont ugyanezt mondja, de a folyóvizekre. És amikor ez megtörténik, akkor mintha egy kicsit megállna a csapások sora, és megjelennek bizonyos megszólalások, hangok. Azt mondja, hogy a vizek angyala ezt mondja, igaz vagy, Uram, aki vagy és aki voltál, te szent, hogy ezeket ítélted. Tehát nem megijesztő, vagy tehát nem ijesztőnek tűnik a csapás, hanem az Isten igazságára tesz említést ez az angyal, mert nyilván látja azokat az összefüggéseket itt a történelemben, hogy kiket és hogyan érintik ezek a csapások, és hogy miért tarthatja igazságosnak. Ezt mondtam is, és mindig újra fogom mondani, hogy csak olyan Istent lehet önfeledten, tisztán imádni, akinek az igazsága, szeretete, ítélete nem kérdőjeleződik meg egy teremtmény lelkében. Hogyha kérdőjelek jelennek meg bennünk az Isten erkölcsi lényét illetően, akkor úgy nem lesz boldog az örök élet. Nem lehet úgy egy boldog örök életet elkezdeni. És ez itt az utolsó hét csapásnál is igaz. Nem mondtam, de röviden most teszem meg, hogy ugye a hét csapásnak van egy ószövetségi előképe is. Ugye az egyiptomi szabadulásnál az a híres 10 csapás. Most arról nem akarok szólni, ezt általában tudjuk, vissza lehet azt is olvasni, az már mögöttünk álló esemény. A történelem végén 7 lesz a csapás. Lesznek hasonlóak, és lesznek teljesen mások is. És itt azt mondja ezután egy másik hang, illetve még folytatja ez az angyal, hogy mivel, hogy szentek és próféták vérét ontották, vért adtál nekik inni, mert méltók arra. Tehát itt gondolkozhatunk azon, hogy a történelemben meglévő üldöző gondolkodás folytatódik a történelem végén is. Mert miért itt említi, hogy vért adtál, mert hogy ők is szentek és próféták vérét ontották? Hát mikor? Az Ószövetségben is? Az új szövetségi középkorban is, ezt végig kell gondolnunk történelmi mértékben is, az a hatalom van jelen a történelem végén is, amit emberi erővel, emberi lázadással, vagy forradalmakkal, vagy háborúkkal nem lehet vívni. Majd mindjárt odaérünk, hogy miféle háborúról tesz említést a hatodik csapás. Bár lehet, hogy ez is sokaknak már ismerős. Aztán azt mondja ezután a 7. vers, hogy hallottam, hogy más az oltárról ezt mondta. Jól van, Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak a te ítéleteid. Tehát elismerő szó hangzik az Isten ítéletét illetően. És még a 3. csapásnál járunk, ezután következik a 4. De mielőtt a 4. olvasnám, csak gondolkodjunk egy kicsit el azon, hogy vajon az Isten, tehát az Isten találja ki ezeket a csapásokat, vagy pedig mi emberek olyan életmódot folytattunk, hogy mint egy természetes következményei a mi életmódunknak, itt a csapásoknak a beköszönése. Mert én azt gondolom, hogy a természetes következménnyel kell először számolnunk. Aztán majd lesz olyan is, ami nem az, mindjárt kiderül. De még a negyedik csapás is ilyen, mint egy természeti csapás, amit mi emberek termelünk ki, és ez eléggé közeli és érzékelhető. A negyedik angyal is kitöltötte az ő poharát a napra, és adatott annak, hogy az embereket tikkassza tűzzel. És tikkadtak az emberek nagy hőséggel, és az Istennek nevét káromolták. Figyeljük csak meg, az Isten nevét káromolják, mások pedig azt mondják, hogy jól van, Uram, te szent és igaz, hogy ezeket ítélted. Nyilván őket nem érintik a csapások, mondhatná valaki. Na de ha valaki együtt érez, az igazán együtt érző ember azt szokta mondani, például ha valakinek a gyermeke nagyon beteg, akkor emlékszem, fiunk még kicsi volt, hány éves, 6 év körüli volt, és 5-6, és bárányhimlős lett. És annak van egy-két olyan éjszakás időszak, amikor képtelen aludni a viszkető fájdalom erőssége miatt. És akkor én is ezt gondoltam, hogy inkább én, csak ne ő. És akkor még mondta is olyan félig sírva panaszkodva, hogy jaj, ez a buta betegség. És úgy vigasztani kell, én is fönn voltam vele egész éjszaka, mert a viszketéstől nem tudott, hiába kentük, erősen kijött rajta, aztán egy éjszaka után elmúlt. De amikor együttérzést ismerünk, akkor azt mondjuk, hogy inkább minket érjen, de ne a másikat. És ezt nem győzöm mondani, mert a mi lelkünk hajlamos arra, hogy hát jó van, hogy ezeket ítélted. Tehát egy kicsit ezzel a másikat lesajnáló módon, hogy az a jó, hogy engem nem ér, őt meg, hogy éri, biztos megérdemelte. Tehát van bennünk egy ilyen bosszú érzés, hogy biztos megérdemelte, de én jó vagyok. Itt valami nem stimmel, hogyha így gondolkodunk. Itt valami gyógyítani kell bennünk még. Hiszen Mózesre is, meg Pál apostolra is, hogyha elolvassuk az ő róluk szóló bibliai írást, mindketten úgy gondolkoztak, de még Krisztus is. És tőle az ő példája nyomán gondolkozott még Mózes előképként, Pál meg utólag úgy, hogy inkább én legyek elszakasztva a Krisztustól, de azok, akik rokonaim test szerint, akikért kár, ne vesszenek el, inkább én, de ők üdvözüljenek. Nyilván ez a csere nem lehetséges, de megfordul az ember érzésvilágában az, hogy a másik meneküljön, és inkább én veszek, de a másik meneküljön. De amikor magukat szerető hívők vannak, azok meg úgy gondolkoznak, hogy én fogok üdvözölni, te meg elkárhoztok. De ennek egész más a légköre. Pedig Istenről beszél, meg minden más egyéb kegyes mondatokról és gyönyörű prédikációkról. De az a belső érzés, amit ez az ember gondol a lelke mélyén, na az mi? Ezt gondoljuk át magunk számára is. Meg hát érzékelni fogjuk másoknál is, hogyha ezzel a vallásos büszkeséggel találkozunk. Mindannyiunknak meg lehet a küzdelme ezen a területen. Akár úgy, hogy bennünk, akár úgy, hogy másoknál. És a negyedik csapásnál tehát ezt olvastuk, hogy tikkadnak az emberek a hőségtől, és káromolják a menny istenét. Hát nem tudom, hogy akik idősebbek, hányas faktorral kentük magunkat gyerekkorunkba? Nem is kellett naptej se, ugye? Aztán emlékszem, amikor már 3-as meg 5-ös faktorú naptejeket használtunk, akkor már úgy csodálkoztunk, 5-ös. Megjelent a 8-as, akkor már ilyen hihetetlen volt. Most hanyassal? 50, 100, 120, 108. Olyan számok vannak. Miért? Mert tönkretettük az égboltot. Ugye a légköri viszonyok megváltoztak teljesen. Ugye az ózonréteg kiukadt, a légszennyezés megnőtt, és itt lehette folytatni az ökológiai válság részleteivel. Hát ezt ki csinálta? Hát mi emberek? És kellett hozzá néhány száz év, hogy ezt kitermeljük, de hát itt vagyunk, ha úgy tetszik, a negyedik csapásnak a megjelenése, itt van a küszöbön. Látjuk, érzékeljük, bőrünkön, szó szerint bőrünkön tapasztaljuk ezt. És azt mondja, hogy és nem térnek meg. Tehát különös, hogy megjegyzi a Biblia azt, hogy az Isten megenged csapásokat, elindul a természetes következménye. Emlékszünk A 11. fejezet végén olvastuk a 7. trombita szónál, amikor azt olvassuk, hogy elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. Tehát van az ember gondolkodásában, kicsiben, nagyban, kinek milyen lehetőségei vannak, hogy mennyire milliárdos és gyártulajdonos, vagy mennyire egy állami vezető, és mennyire van hatása arra, hogy törvényeket hozzon a légszennyezés, vagy a környezetpusztítás akár megállítására, vagy akadályozására. De itt életpusztító és a földet pusztító gondolkodásmód lepte el az emberiséget. Kicsibe is, nagyba is. És azt mondja, hogy elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. Szoktuk mondani, vagy hát én is úgy emlékszem, sok-sok évvel ezelőtt így előadásokon hallottam, hogy ha valamit pusztítok, ha levágok az ujjamból egy kis darabot, akkor egyszer csak majd elfogy. És nem mondhatom senkinek, hogy ez Isten még rengette meg. Hát én teszem tönkre magam környezetét, én teszem tönkre a kicsi, a mikroklímámat is, meg az egész földet is. Talán egy fejezetre még hagyj térjek ki, Ézsaiás könyve 24. fejezeténél, ott is erről beszél a Biblia, csak röviden néhány másodperc erejéig. Ézsaiás könyve 24. fejezetét érdemes itt még föllapoznunk. Itt azt olvassuk a Ézsaiás 24. fejezeténél, a 4. verstől, sőt a 3. is lehetne, de most a 4. verstől. Gyászol és megromol a föld, elhervad és megromol a földnek kereksége. Elhervadnak a föld népének nagyjai. Ez is olyan különös, hogy a legnagyobb tudósok is, aztán hervatag terveket szőnek. Elhervadnak a föld népének nagyjai is. A föld megfertőztetett lakosai alatt. Ugye elég nevezetes ez az ige. A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök szövetséget. Ezért átok emészti meg a földet, és lakolnak a rajta lakók. Ezért megégnek a földnek lakói, és kevés ember marad meg. Hát elég gyakorlatias a leírás. Ugyanoda utal, amire most a 7 csapás. És mondja tovább is, de talán az utolsó 20. verset olvasom még, talán a 19-et még. Romlással megromol a föld, töréssel összetörik a föld, rengéssel megrendül a föld. Inogva meging a föld, miként a részeg, és meglódul, mint a kaiba, és ránehezedik bűne, és elesik, és nem kél fel többé. Ugye nyomasztó, de mégis szükséges olvasnunk most legalább a mai témánkhoz kapcsolódva. Erről tájékoztat a Biblia, hogy ez a föld nem fog megmenekülni. Itt más megoldást kell várni, mert a földet tönkretették, tönkretettük. És nem gyógyítható meg, a Biblia többszörösen, Ószövetség és Újszövetség is bejelenti. Tehát az a fajta megoldáskeresés, hogy majd mi megváltoztatjuk az életmódunkat, elkezdünk törvények által és szokások által, és életmódváltoztatások által olyan folyamatot, amivel majd elodázhatjuk a föld tönkremenetelét. Nem. Nem odázható el. Jézus Krisztus második eljövetele fogja megelőzni azt, mielőtt a földet az ember végleg elpusztítaná. Tehát Krisztus nem engedi meg, hogy a föld lakói magukat egy öngyilkos civilizáció által végleg elpusztítsák. Tehát Krisztus, az a gond, hogy azt lehet a levegőben szinte érezni, kimondva vagy kimondatlanul is, hogy az emberek nem annyira kívánják Krisztus eljövetelét, sokkal inkább valahol, még akik arról beszélnek, mondhatnám, hogy beszélünk, arról beszélünk, hogy visszajön Krisztus, de azért ott van fiatalok lelkében, gyerekek lelkében, sok ember lelkében, hogy azért még ne jöjjön vissza, még meg nem valósítok bizonyos terveket. Amíg bizonyos célokat el nem érek, bizonyos örömök meg nem találnak engem az életben, még meg nem valósulnak bizonyos álmaim, hát addig ezt Krisztus visszajövetele ne akadályozza meg, majd jöjjön el, ha már majd megöregszek, vagy ha már majd nem esik jó itt élni ezen a világon. Tehát valami ilyen érzések keringenek kimondatlanul is az emberek lelkébe, főleg a fiatalokéba, tudom. valamikor ki is mondják őszintén. De egyszerűen egy menthetetlen földön élnek azok a fiatalok, akiket, hát mi menthetne meg? És miért nem tudunk úgy beszélni Krisztusról, hogy az ő második eljövetelét vonzóvá és kívánatossá tegyük? És az nem akadály lesz, hanem megoldás. És az ő ítélete az nem ijesztő, hanem felszabadító. Jól van, Uram, hogy ezeket ítélted. De ne felejtsünk el valamit. Akik igazán az örök életre vágynak, azoknak mit ígér Krisztus? Megtartalak téged a hét csapás idején. Abban a nyomorúságban, aminek része se lesz a földnek minden lakója akkor. És itt olvassuk tehát, hogy reá nehezedik bűne. Tehát nem Krisztus lesz az, aki indulatosan csapkod, tehát a csapás az nem Krisztustól jövő odacsapás, hanem emlékszünk, hogy a hetedik fejezet, ahol a 144 ezerről szóltunk, ott a bevezető gondolatok miről szóltak, hogy addig ne fújjon semmi szél ezen a világon, hogy addig ne ártson semmi, addig ne jöjjön a hét csapás, ameddig meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon. Tehát az Isten azt mondja, én késleltetem, ameddig csak lehet, hogy senki el ne vesszen. Aki menekülni akar, az menekülhessen, és annyira pontos lesz, mint ott az a 144 ezer, hiánytalan lesz a menekültek száma. Nem lesz olyan, hogy jaj, egy emberért még várhattam volna, hát mindegy, most már itt tart a történet. Nem lesz ilyen. Nem lesz ilyen, hogy egy véletlenül. Maga Ábrahám mondta az Istennek azt, és ez egy örök, Istenről alkotott örök kép, te nem olyan Isten vagy, aki elveszíted az igazat a gonosszal együtt. Ez egy nagyon pontos isteni jellemzés. Az Isten nem olyan, hogy az igazat elveszítse a hamissal együtt. És ezt Ábrahám nagyon jól tudta. Alkudozott, hogy Szodoma Gomorra pusztulásánál mennyi igaz legyen, hogy még ne pusztuljon el a város. Elpusztult, de akik igazak voltak, azt a keveset ki kellett menekíteni onnan. Tehát ugyanez lesz a történet végén is, hogy az Isten menekíteni fog, de a föld elpusztul. A föld nem menthető meg. Visszalapozok tehát a csapások fejezetéhez, és olvasom tovább. Az ötödik angyal is kitölti az ő poharát a fenevad királyi székére, és lett az ő országa sötét, és rágták a nyelvüket a kín miatt. Nem tudom pontosan, hogy itt mi fog történni, hadd mondjam előre. Ugye azt olvassuk, hogy a fenevad országa, vagy királyi széke, ha igaz az eddigi azonosításunk, akkor ezt mondjuk ki, hogy ez Róma. Tehát, hogy Rómának miféle sötétsége lesz, hogy ez valami látható fizikai sötétség lesz, mint hajdan az a híres nap elsötétedés, 1780-ban Észak-Amerika egén, hogy ez ilyesmi lesz-e, csak majd ott Róma, nem tudom. Az, hogy eszmeileg besötétülnek az emberek, ezt tudjuk, mert erről beszél Ézsaiás könyve is, hogy sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket. De rajtad föltámad az Úrnak dicsősége. És nem tudom, hogy ez a sötétség milyen lesz, én azt gondolom, hogy fizikai. Én arra gondolok, hogy ez egy fizikai sötétség lesz. Aztán azt olvassuk itt még, hogy az ötödik csapásnál, hogy rágják az ő nyelvüket a kín miatt, és káromolják a menny istenét az ő kínjaik és fekélyeik miatt, és meg nem térnek az ő cselekedeteikből. Tehát két dolgot is olvasunk. Továbbra is káromolják az Isten nevét, nem térnek meg. Tehát ezek a csapások már nem hoznak az emberek lelkében változás igényt. Majd mindjárt mondok egy másik igét, ami ezzel a csapásokkal kapcsolatos, ami meg pozitív kicsengésű lesz. Hanem azt olvassuk még, hogy amikor az ötödik csapás éri a földet, nevezetesen, ha úgy tetszik, Rómát, akkor még az első csapást is itt olvassuk. Tehát annyira gyors egymás utánjában történnek a csapások, hogy az ötödik már itt van, de még az első csapás fekélyei miatt rágják az emberek a nyelvüket a kín miatt. Tehát ennyire gyors lefolyású és gyors kimenetelőek lesznek ezek a csapások. Tehát nem fog évekig vagy évtizedekig elhúzódni, hanem talán lehet, hogy hetek alatt, nem tudjuk. Tehát én nem akarok megint találgatni, de nem hosszú idő. Nem közöl a Biblia különösebb idő, csak az, hogy megrövidítettek azok a napok a választottakért, mert különben ők sem menekülnének meg. Hiszen ne felejtsük el, hogy itt a Föld óriási bajban és nyomorúságban és válságban lesz, miközben itt igaz emberek is élnek, és átélik, csak őket nem érik a csapások. Ez egy egyedülálló, ugye az egyiptomi 10 csapáshoz hasonló egyedülállóság, hogy azok, akik ugye fölkenték a bárány vérét az ajtó félfára, azok megmenekültek, és azok mentek ki. Ugye ez a szabadulás, Krisztus kiontott vére általi szabadulásnak az előképe volt. Aztán a 6. angyal is kitöltötte az ő poharát a nagy folyó vízre, az Eufráteszre, és kiszáradt annak vize, hogy a napkelet felől jövő királyoknak útkét készítessék. Itt most nagyon röviden szeretném ezt elmondani. Ha valaki el szeretné olvasni, akkor ajánlom Vankó Zsuzsának a Jézus Krisztus apokalipszise című könyvéből a 4. kötetet, ott elég részletesen ez ki van bontva. Én most ezt csak így ajánlom, ezt hogy olvasmányként elolvasni, de amit szeretnék mégis röviden kiemelni, az az, hogy az a híres folyóvíz, ugye Eufrátesz, az Babilonnak volt a folyóvize, és ugye elvezették a városból, úgy lehetett elfoglalni a várost, és ugye kiszárad annak a vize, de az, hogy a víz, ha úgy tetszik, Jelenések könyvében már jelképpé lett, ugye a népek azok, és sokaságok, és nemzetek, és nyelvek. Tehát elmondja, hogy itt egyszerűen az emberek fogják ezt a Babilont elhagyni, tehát rájönnek az emberek, hogy becsapottak, de már változás igény, megtérés igény nem jelenik meg a lelkükben. Hiszen látjuk, hogy káromolják a mennynek Istenét. Úgy gondolkozom, hogy hogy lehetne ezt jól kifejezni, hogy milyen az, amikor egy ember belátja a hibát, de nem a hiba fáj neki, hanem csak a következmény. A következménytől szeretne menekülni, de az, hogy az ő lelkét fertőzi valami önző gondolkodásmód, ezen a területen már kihalt az érzékenység az emberekből. Az, hogy én változzak meg, változzanak meg a körülmények, meg mindenki más, akkor én is jobb leszek. De az, hogy ezt a változást én magamon belül igényeljem, és akkor is, hogyha többiek nem változnak meg, mondhatnánk, hogy nem éri meg jónak lenni. Kitolnak velünk, meg tehát sorolhatnánk, hogy nem éri meg jónak lenni. Vagy mégis? Ugye ez a híres Zsoltár részlet, talán hadd lapozzam föl röviden, talán belefér most az időnkbe még. Híres Zsoltár részletet hadd keressek meg erre nézve. Illetve 73. Zsoltár, 37. és a 73. is. 73. Zsoltárból hadd idézzek. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. Ugye Jézus boldog mondása is eszünkbe juthat, hogy boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. De hogy kiknek tiszta a szívük, a boldog mondások korábbi lépéseit is olvassuk el. De én, tehát figyeljük meg, ez az életérzés itt megjelenik. Hát jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek, de én, már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Tehát ez nagyon sok ember lelkét marja, ez az életérzés, vagy ez a fajta jelenség. Mert halálokig ezeknek a gonoszoknak, úgy mondja, hogy halálokig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. És akkor itt sorolja föl ezeket a jellemzőket, nem olvasok el mindent. És azt mondja, hogy íme ezek gonoszok, 12. vers, és örök biztonságban vagyongyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, ha egyáltalán az ember tisztán tartja a szívét. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Életérzést fogalmaz meg. Olyat, amit nem merünk sokszor kimondani. Vagy hát kimondunk, de sokszor, mintha az Istennek panaszkodnánk, hogy Istenem, miért engeded ezt meg? Ha ezt mondom, ilyen módon szólok, íme a te fiaid nemzedékeit árulom el. Még nem gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Ugye ez az egész visszás élet. Azt mondja, gondolkodom, hogy megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bementem az Isten szent helyébe, és megértettem azoknak sorsát. Bizony síkos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted el őket. És akkor itt mondja is, hogy mind elpusztulnak egy szempillantásban. Elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Itt folytathatnánk a Zsoltár részleteit, szép gondolatokat is találunk még itt. De valakitől én is úgy gyerekkoromban hallottam, és úgy megmaradt bennem, hogy talán, így mondanám, talán így van. Tehát nem vagyok ebben olyan 100%-os, de úgy megosztom mégis, hogy hát az Isten nem szűkkeblű. Ha valaki önzőn akar élni ezen a világon, hát éljen. És ha valaki önző módon akar vagyont gyűjteni, hát gyűjtsön. Az Isten nem fogja elvenni tőle. És ha valaki erre szánja az életét, és az Isten hozzányúlna az ő életéhez, és ez az ember úgyis csak lázadna, akkor nem nyúl hozzá az Isten. Hagyja, hogy vagyont gyűjtsön, nem nevelhető. Ha neki ez a boldogság, ám legyen. De örök életet nem adhat, mert egy ilyen magának élő, és erőszak által vagyongyűjtő embernek hogyan? Mit kezden az örök élettel? Lázadna úgy is. Tönkretenni újra. Akkor legalább itt legyen neki meg, amire vágyik. Na de mi van az ártatlanokkal? Ők meg miért szenvednek úgy, ahogy a Zsoltár részlet elmondja? Na, a hétcsapás idején ez kicsit változni fog, de nem lesz, nem lesz fenkölt örömük a hétcsapás idején az igazaknak, hanem gyötrődni fognak ők is, aggódni fognak ők is, hogy vajon tényleg minden bűnömet rendeztem? Tényleg minden része az életemnek rendezett lett? Nem maradt semmi, ami fertőzés a lelkemnek bármely rekeszében? Biztos, hogy mindent az Istennek átadtam? Biztos, hogy mindent Krisztus vére által a mennyei szentek szentjébe elküldtem? Biztos, hogy mindent? És ez a gyötrelem őket is érinti. De ez nem maguk miatt, hanem az Isten jellemének a tisztaságáért való aggódás miatt teszik. Hogy nem akarok gyalázatot hozni az Isten lényére és erkölcsi személyére. Miattam ne érje őt gyalázat. Nem az a kérdés, hogy velem mi lesz. Mi lesz azzal, aki ítél? Vajon őrá hogy gondolnak az emberek? Szóval nehéz dolog ez szemeimben. Szóval bemegyek az Isten szent helyébe, és megértem azoknak sorsát. Mit ért meg egy Zsoltár író? Mit ért meg ugye ezt a Zsoltárt, ugye Aszáf írja, Aszáf Zsoltár? Mit értett meg? Valószínű azt, hogy az Isten, akit nevelni akar, nem biztos, hogy megengedi itt a földön minden, a szívének minden vágyát. Lehet, hogy éri az embert olyan teher, olyan probléma, amire nem vágyik. Miért? Ahogy a Laodiceai levél, emlékezzünk vissza, ugye a 7. levél, akiket én szeretek. Ott elemeztük, ha jól emlékszem, hogy itt a filia szó van, hogy akikkel szeretett kapcsolata van az Istennek. Azokat megfeddem és megfenyítem. Na, itt érek vissza arra, hogy a csapások. Azt mondja Salamon a példabeszédek könyvében, hogy a kékek és a sebek távoztatják el a gonoszt, már az emberből, és a velőkig ható csapások. Miért? Szóval, akiket szeretek, megfedem és megfenyítem. A bűn annyira magával ragadta az emberi gondolkodást és érzésvilágot, hogy az Isten nem tud sokszor egy embert meggyógyítani, csak akkor, ha fenyítéket alkalmaz. Mert néha szép szó nem használ. Ugye szoktuk mondani a gyermekeknek is, hogy nem használ a szép szó. Csak mi nem olyan hangulattal mondjuk, ahogy a jó Isten tenné. De tényleg néha nem használ a szép szó, és mintha fölkészítené Krisztus a hívőket arra, hogy készülj föl, fenyítéket fogok alkalmazni, nem fogsz összeroppanni, nem fogsz tönkre menni, meggyógyulsz. Ha fenyíték nélkül valók vagytok, akkor korcsok vagytok, és nem fiak. Ugye mondja ezt a zsidókhoz írt levélben is. Tehát melyikünk akar korcs maradni? De lehet, hogy itt a földön nem érjük el azokat a céljainkat, amiket mások, az örök biztonságban vagyongyűjtők. Lehet, hogy nem. Meg egyéb más célokért küzdők. De az Isten meg akarja gyógyítani az embert, ugye az a híres, minden bűnötöktől megtisztultok az Úr előtt. Erre a vagyongyűjtőknek nincs erkölcsi igényük. Ha lenne, akkor nem az lenne a céljuk. De ezt most nem elemzem tovább. Visszatérek tehát a hatodik csapáshoz, és lassan végére is érünk, de még néhány súlyos kérdést tisztáznunk kell. Tehát azt látjuk, hogy itt a babiloni hitetésből az emberek hátra lépnek. Tehát az, hogy kiszárad az Eufrátesz, ez egy jelképes kifejezés meggyőződésem szerint, ez annyit jelent, hogy Babilont a néptömegek elhagyják, szembefordulnak vele. Ezt majd a 17., 18., 19. fejezetben, 2,5 fejezet, majdnem 3 fejezet, ezt részleteiben tisztázni fogja. Most azért csak röviden szólok róla. És azt mondja, hogy kiszárad annak vize, hogy a napkelet felől jövő királyoknak út készítessék. Tehát az emberek szembefordulnak ezzel a világhatalommal, de mi az, hogy napkelet felől jövő királyok? Nagyon egyszerű, Krisztus második visszajövetelének a nagyon-nagyon közelségéről szól. Amikor azt olvastuk a hetedik pecsét felbontásánál, hogy amikor felbontja a hetedik pecsétet, akkor mi történt? Emlékszik valaki? Lett nagy csendesség a mennyben. Miért van csend a mennyben? Mert itt, ide a földre jön a mennyei seregek. Ide jönnek, ha úgy tetszik, Krisztus vezetésével. Jönnek tényleg a megváltottakért, hiszen a világ úgy szól a földi bűn, igazság nagy küzdelméről a Biblia, mint ami egyedülálló a világegyetemben. Más teremtményekről sejtett a Biblia, ugye óvatosan, tapintatosan, rejtettel beszél. UFO jelenségekkel nem foglalkozik a Biblia, és egyéb ilyen szcifikkel nincs. Tehát az nem isteni, hanem valami más erők munkája, hogyha valaki ezzel akarna foglalkozni. De inkább nem tanácsos. De azt mondja a Biblia, hogy az egész világegyetemnek a Föld mint egy színtere, mint egy színpada, amiben angyalok is vágyakoznak betekinteni, hogy az Isten ezt az erkölcsi gubancolódást hogy fogja kitisztázni, és hogyan ítél, hogyan oldja meg. Persze, hogy ide visszajön, és egy rövid időre megüresítetik a menny. Azért mondja ez, hogy a napkelet felől jövő királyoknak út készítessék. A menny szempontjából az, hogy itt üres a menny, földi szempontból pedig jön vissza Krisztus. Mert, és ez elmondja azt, hogy igen, itt már nagyon közel van ez az esemény, de mielőtt bekövetkezne Krisztus második visszajövetele, azt olvassuk, hogy láttam a sárkány szájából, és a fenevad szájából, és a hamis proféta szájából 3 tisztátalan lelket kijönni. Tehát figyeljük, hogy a csapások már elindultak. Gyakorlatilag közbeni járás már nincs. Az emberek már nem változnak meg. Volt szó erről a múlt héten? Tehát akkor ezt most már értjük, már én csak így ismételem ezt. Akkor mégis mi ez, amikor még megpróbálkoznak, mert látja ez a hatalom, hogy elveszíti a tömegbázisát, kiszárad a folyóvize, tehát az emberek már lemondanak ennek a hatalomnak a dicsőítésétől, ettől a fajta vallási, politikai eszmeiségről lemondanak. Mégis azt mondja, hogy a sárkány, a fenevad és a hamis proféta szájából 3 tisztátalan lelket kijönni a békákhoz hasonlókat, mert ördögi lelkek azok. Tehát itt nagyon világosan fogalmaz, hogy ördögi lelkek. Ördögi lelkek. Ez nem Istentől való. De megpróbálják Istentől valónak bemutatni természetesen. Ugye Sátán is, amikor Krisztust föltette a templom tetejére, akkor nem ördögként, hanem világosságangyalaként tette. Hát ez egyértelmű, hogy Sátán nem úgy fog bekopogni, hogy Sátán vagyok és kísérteni jöttem, hanem világosság angyalának álcázza állandóan magát, kivéve amikor már valaki nagyon tudatosan az okkultizmus területére lép, és tudatosan keresi sátánnal a kapcsolatot, akkor ő már nem játszik angyalt. Akkor a maga nyers valóságában gyötri az embert. Tehát csak mondom, hogy az okkultizmustól nem kell félni egyik válfajától se, de nem kell kacsingatni rá. Csak azért mondom, hogy nekem is vannak olyan emlékeim más emberekkel kapcsolatban, akikről tudom azt, hogy fiatalkorukban, egy röviden elmondom mégis, ha már bele léptem ebbe a kérdésbe, hogy volt egy barátom, aki fiatal korában kint dolgozott Afrikába, és mondja, hogy őt érdekelték ezek a okkult jelenségek, bevásárolt olyan könyveket, és olvasta, beszélgetett, gondolkodott róla, meg filmeket nézett, és semmit nem tapasztalt egyébként, hanem akkor, amikor már ő tudatosan választotta a Bibliát és a Biblia istenét, és kereste, és már családja volt, felesége volt, még családja nem felesége volt, és azt mondja, egyszer csak egy ilyen okkult jelenséget látott a televízióban, valami nyomozó ember keresett valaki lányt, ez ennek már vagy 20 éve, és amikor ezt a nyomozót látta, azt mondja, a képernyőn keresztül, aki ilyen okkult tudománnyal jelezte, hogy ő megtalálja azt a lányt, amit Magyarországon eltűnt, akkor ő rosszul lett ettől a tévéműsortól. Szóval fizikai rosszul lét vett rajta erőt, és utána a híradót se tudott nézni. És nem értette, hogy ez micsoda. Nem tudta. Fogalma nem volt. Hanem azt mondja, hogy elteltek hetek, rendezgette a könyvespolcán a könyveket, és megtalálta ezeket a régi okkult könyveket, és elővette, belenézett, és azt mondja, ugyanez a rosszul lét elfogta. Szóval akkor jött rá, hogy valamivel nem számoltam le kellően. Én elfogadtam a Teremtő Istent, de az a kíváncsiság, ami bennem volt régen, azzal tudatosan annak ajtót nem csuktam. Hanem az úgy maradt egy kicsit. Úgy választottam valamit, de azt, ami annak az ellensége, azt annak nem mondtam, hogy ez, ennek vége, és ezt kizárom az életemből. És amikor mondja nekem ezt akkor, amikor elmesélte a történetet, amikor odad nekem egy zacskó könyvet, azt mondja, figyelj, ezt vidd el valami távoli kukába, és dob ki. És kérdezem, hogy miért? És akkor mondta el ezt az egész történetet. Azt mondja, ezért. Ezért. Mert azt mondja, most történt az, hogy ezzel tudatosan kell leszámolnom, mert ezt nem zártam le az életemben. És tudom, hogy ezt kell tennem. És hát beszélgetett másokkal is, mi is beszélgettünk erről, és tényleg, itt tényleg az tudatos istenkeresés, de ezzel nem kell félni. Tehát a tudatos istenkeresésre van szükség, félelem nélkül. Az, aki lezárja, ott nincs tovább ennek az ellenségnek hatása. Itt a történelem végén egy óriási okkultizmus lesz. És azt mondja, hogy ebbe belekeveredik. Mit olvasunk? A sárkány szájából, ugye hát sátán. A fenevad, ugye az a hatalom, amelyik, ugye hát azonosítottuk, hogy ez az amerikai Róma. És a hamis proféta. Ha úgy tetszik, ezt azonosíthatnánk, de most csak röviden teszem meg, a protestantizmusnak az a bukott ága, amelyik nem fogadta el Krisztustól a szárdiszi levél általi jelzést, hogy az a neved, hogy élsz, de halott vagy, meg amelyiknek azt mondja Krisztus, hogy nem találtam a te cselekedeteidet teljeseknek az én Istenem előtt. Tehát az igazi prófétából lehet hamis próféta. Tehát ami jól indul, de rosszul végzi, például Bálám, emlékezzünk Bálámra. Ő is Isten prófétája volt, de pénzért hajlandó lett volna olyanra, amit az Isten nem akart. Tehát ez egy ismerős történet. És azt olvassuk, hogy még ezek az erők megmozdítják a föld vezetőit. Azt mondja, hogy ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz. Hát miről szól? Tehát megkeresik a föld országainak a vezetőit, hogy egybe gyűjtsék azokat a mindenható Istenem a nagy napjának viadalára. Mi ez? Mi ez, hogy egybe gyűjtsék? Figyeljük meg, hogy a hatodik csapásig életszerűen mi az, ami kiderül. Kiderül az, hogy kiket érnek a csapások, és kiket nem érnek a csapások. Ha valakiket érnek a csapások, és szenvednek a csapások miatt, és ők látják azokat, mert itt élnek azok is, akiket nem érnek a csapások. Milyen érzés, és milyen hangulat, és milyen indíték indul el a csapásoktól szenvedők lelkében? Hát, talán azok okozzák a csapásokat, akiken nem látjuk a szenvedést, akiken nincsen. Hát biztos ők adják. Hát miért ne gyanúsítaná? Ez egy a gonosznak a logikája, természetes logikája. Emlékezzünk a legelső testvérgyilkosságra, és a legelső gyilkosságra a történelemben, Káin Ábel. Híres kérdés, sokan tudjuk a választ, János levelében olvashatjuk a kérdést is, és a választ is. Ugye János levelében olvassuk a kérdést, hogy miért ölte meg Káin Ábelt? Azért, mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, a testvérei pedig igazak. És ez olyan érdekes, különös, megdöbbentő magyarázat, hogy mindig, tehát kétféle ember lesz, üldöző, meg üldözött. Az üldöző gondolkodás az, amelyik a másikkal már nem akar számolni. Lemond róla, egy darabig nem fog kezet emelni rá, hanem azt mondja, hogy átadjuk maguk őket az igazság szolgáltatásnak, de azért később majd mi is gondoskodunk róla, hogy megkapják a büntetést. Majd beállunk azért az Isten büntető keze alá. Tehát van üldöző gondolkodás, és kis döntések, nagy döntések sorozatából áll össze, hogy egy ember lelkében üldöző tendenciák erősödnek, vagy éppen az üldözött. Nem könnyű üldözöttnek lenni, de erkölcsileg tiszta. Egy üldöző. Inkább üldözött legyek, mint üldöző. De inkább meneküljek, mint üldözzek. Ezt Jézus is mondja, hogy a ti futásotok ne télen legyen se szombatnapon. A történelem végére utal Jézus. Mert azt mondja, itt az igazaknak futniuk kell. Nem kell bárgyúnod adni az életüket, de menekülniük kell, mert ők nem üldözők lesznek, hanem üldözöttek. És itt is erről szól, hogy még egy üldöző mozzanatra összegyűjti a föld lakosait azok ellen, akiket nem érnek a csapások. És itt olvassuk azt, hogy íme eljövök, mint a tolvaj. Tehát itt már Krisztus, most már nagyon, nagyon hamar, és boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássék az ő rúdsága. Meg ne lássák az ő rúdságát. Emlékezzünk csak vissza, újra vissza a hetedik fejezethez, az elpecsételéshez és a 144 ezerhez. Amikor rákérdez a vének közül egy, János apostolra, hogy ezek, akik fehér ruhákba vannak öltözve, kik és honnét jöttek? Na, ugyanitt van. Ez ugyanaz. Ezek, akik fehér ruhákba vannak öltözve, kik és honnét jöttek? Szóval ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, ugye ezt ki is hagytam ráadásul, de most meg bepótolom, jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Mélyek a gondolati tartalmai, ezeket ne kegyeskedjük el, hanem nagyon gyakorlatilag gondoljuk végig ezeknek a szavaknak a jelentését. De itt mondja, hogy én eljövök, mint a tolvaj, boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit. És hol vannak ezek az emberek? Itt a nagy nyomorúságban őrzik az ő ruháikat. A megmosott és megfehérített ruháikat. Hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az örültságát. És ezután ez egy zárójeles rész itt a 15. versben. A 16. vers, ami még egy rövid érdekesség, ugye mindenki, nem tudom, mindenki hallotta már, hogy készítettek filmeket, mozifilmeket is Armagedonról, vagy armagedoni csatáról. Én nem néztem meg egyet sem, mert tudom, hogy butaság, meg mint kalandfilmet meg nem érdekelt, de tudom, hogy sokakat esetleg érdekel, de mi ez az Armagedon? Nem bonyolult, ez egy nagyon egyszerű. Egybegyűjték azért őket a helyre, amelyet zsidul Armagedonnak neveznek. Na most ez az Armagedon szó, ez héber nyelven, vagy zsidul kell, hogy olvasva legyen. Ilyen, hogy Armagedon, ilyen, tehát ezt egy kicsit pontosítanunk kell, hár, az azt jelenti, hogy hegy, a Megiddó, az pedig egy síkság. De Megiddó hegy meg nincs. De a Megiddó síkságon van két hegy. Tehát egy nagyon rövid, azt mondja, zsidul, figyelj oda, Megiddó hegyei. És akkor az ember egy kicsit elkezd gondolkodni, hogy Megiddónak van két hegye. Mi történt ott? Ugye mi a leglogikusabb kérdés, hogy mi volt ott? Biblián belül elkezdem keresni. Mi volt a Megiddó síkság két hegyén? Az egyiket Bírák könyve 4. fejezetében olvassuk, a másikat, meg ugye a királyok könyvében, amikor Illés próféta 850 Baál prófétával szemben igazolást nyert az Istentől, hogy ő az, aki helyesen és tisztán képviseli az Istent és az ő szavát. Tehát amikor lehetetlenül nagy a túlerő, és az Isten mégis azt a maroknyi kis népet meg tudja oltalmazni. Na erről szól mind a két történet. Ugye ott a sisera, ismerjük ezt a szót is, hogy ilyen sisera hadsereg, sisera had, ahogy szoktad mondani. Tehát ott jött Debóra és Bárák, akiknek ki kellett vonulniuk, de az ő számarányuk és erejük az elenyésző volt, tehát egy fél fogukra elég lett volna talán az ellenségnek, ugye a Siserának ezt a kis maroknyi izraeli csapatot elpusztítani, vagy 850 hamis prófétával szemben egy Illés, még mondja is, hogy én csak egyedül maradtam az Úr prófétái közül. És akkor fölteszi a kérdés, hogy az Úr az Isten, vagy a Baál? És a nép nem tudott felelni egy szót sem. Tehát már annyira eltompult volt az elméjük talán, hogy nem látták az igaz Istent, vagy pedig tudták, hogy melyik, de nem merték megmondani. Most melyik válasz a jó? Itt ez a két történet, tehát Bírák 4, vagy 1 Királyok 18, a két történet. Erre utal vissza, és ezt a hatalmas isteni győzelmet egy maroknyi istenfélő ember fogja megtapasztalni. Ők azok, akik jönnek a nagy nyomorúságból, és olyan tapasztalatban lesz részük, pedig az egész föld ellenük van. Összegyűjtik a föld királyai által a föld lakosait ellenük. Na, az Isten nem fogja megengedni. Itt már mártiromságot nem enged meg. Egyetlen egy ember se fog itt már meghalni. Itt senki nem lesz, akit az igazságért üldöznének. Illetve üldözni fognak, de életüket már nem oltják. És ezután olvassuk, hogy a hetedik angyal is kitölti az ő poharát a levegőjégre, és nagy szózat jött ki a mennyei templomból, a királyi széktől, amely ezt mondja, meglett. Ugye melyik híres meglett szó jut eszünkbe? Ugye Krisztus szava a kereszten, ugye elvégeztetett. Ott a megváltásunknak az a pontja, hogy Krisztusnak joga van Sátántól kimenekíteni embereket. Próbálok tudatosan fogalmazni, mert Krisztus kereszt áldozata még nem egyenlő az örök élettel. Krisztus kereszt áldozata lehetőséget ad az örök életre való felkészülésre. Ezt pontosítom, mert megtettem, de újra pontosítom. Azért, mert a hitetésnek eszköze lesz az, hogy ezt, amiről most szólok, ezt rosszul fogják tanítani. Halleluja, Krisztus meghalt értünk, örök életünk van. Tehát leegyszerűsítve próbálom elmondani a prédikációk lényegét, vagy a tanítások lényegét. Nem attól van az embernek örök élete, hogy Krisztus meghalt érte. Nem attól. Az a lehetőséget adja az örök életre. Örök élete attól van, hogy elfogadom Krisztusnak a naponkénti papi és főpapi szolgálatát. A keresztáldozat az az erkölcsi lehetőség a győzelemre. De ki az, aki ezzel a lehetőséggel hitáltal él? Az egy külön kérdés. Tehát vigyázzunk, hogy ne a lehetőségre mondjuk azt, hogy már győztünk. Tehát olyan, mintha valakit odaállítanának a startvonalhoz, és fölkiáltana örömében, hogy győztem, ugye egy kicsit nevetséges lenne. Hát indulj el. A lehetőséged van meg, hogy indulj el. Nyilván itt nem emberileg kell versenyezni, tehát ez nehogy belekeverjük az emberi versengést, de olyan, mintha a startvonalat már győzelemnek kiáltanánk, nem. Krisztus keresztáldozata az a startvonal, de nem a célba érkezés. És legyen érzékeny fülünk, amikor tanításokat hallunk tévében, rádióban, előadásokon, bárkitől, legyen érzékeny fülünk erre, hogy Krisztus keresztáldozatát úgy tanítják, mint valami befejezett dolgot, vagy pedig az ajtó megnyitását. Mert a főpapi szolgálatra újra hangsúlyt kell tennem. Ma Krisztus nem egy meghalt megváltó, hanem egy főpap. 2000 évvel ezelőtti esemény folytatódik, hogy az egész zsidó ünnepkör alapja a bárány áldozat, vagyis a húsvét. De most ugye hát a világ a húsvétot fog ünnepelni. Mikor fog főpapi szolgálatról beszélni? soha. Így nyíltan soha. Ez a nagy keveredés eteti az embereket, hogy húsvét. És közben lekötik az emberek figyelmét az, ami 2000 évvel ezelőtt valóság volt, és helyes. De hol a folytatás? Hol a folytatás? Hol a főpapi szolgálat? Megint, hát mennem kell tovább. Ez is olyan gondolat, amit érdemes, szükséges tovább gondolni. Hetedik angyal is kitöltette tehát a poharát a levegő égre, nagy szózat lett a mennybe, mennyei templomból, templom, megint a mennyei templom, és azt mondja, hogy meg lett. Mi lett meg? Mi lett meg? Mire mondja, hogy meg lett? Aki szent, szent, legyen szent ezután is. Aki fertelmes és tisztátalan, az tisztátalan marad ezután is. De bocsánat, hogy ezt mondom, ez már korábban is meg lett, mert az előző heti gondolat, tehát a hét csapás bevezető gondolatánál már azt olvassuk, hogy megtelt a templom füsttel, és ide már senki be nem mehetett. Tehát nincs meg, megszűnt a közbenjárás. A keresztáldozat az ott maradt, de a bűnrendezés igénye megszűnt az embereknél, és nem Krisztus hagyja abba a papi és vagy a főpapi szolgálatot, mert megelégeli, mert elfáradt. Nem. Hanem megszűnt az emberek lelkében az igény. Ezért Krisztus már hiába keres egy embert is, már nem talál, akinél még a változás csíráját valahogy be lehetne indítani, hogy az csírázzon, keljen ki és gyümölcsöt teremjen. Nincs több ember. Lezárható, meg lett. És a hetedik trombita, bocsánat, a hetedik csapásnál azt olvassuk, hogy lettek zendülések, mennydörgések és villámlások, és lett nagy földindulás. Itt külön megemlíti, hogy amilyen nem volt, amióta az emberek a földön vannak. Ilyen földindulás, ilyen nagy. Tehát ilyet nem olvasunk a Bibliában máshol, csak itt. Hogy valami olyan módon indul meg és reng a föld, ahol amit ember még eddig nem látott és nem hallott. Itt nyilván nem tudjuk előttünk álló esemény, nem tudok okoskodni. És a nagyváros három részre szakadt. Melyik nagyváros? Valószínű, hogy a Róma, mert a hitetés központi városa ez a történelemben. És azt mondja, hogy és a nagyváros három részre szakad, hogy mit jelent a három részre szakad a földrengés következtében? Talán igen. Talán igen. Egyébként, hogyha megkérdeznénk a szeizmológusokat, hogy ott Olaszországban mi van ebből a szempontból, akkor ijesztő jelenségek vannak. Nagyon, 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 nagyon. Tehát nem kell hozzá isteni csapás, egyszerűen csak a szeizmológusokat meg kell kérdezni, hogy mi van Olaszország alatt. És azt mondják, hogy bármelyik pillanatban akkora katasztrófa lehet, és olyan földrengés várható, csak nem tudjuk, hogy mikor. És mintha erre tenne utalást ez. Nem tudjuk, tehát mondom, itt előttünk álló eseményről van szó, olvasom és gondolkodom és figyelek. És azt mondja, hogy a nagyváros három része szakad, és a pogányok városai elesnek, és a nagy Babilon megemlítették az Isten előtt, hogy ugye itt már olyan tömören fogalmaz, városokat említ. Városokat. Hogy eszünkbe juthat az, hogy Istennek az volt a terve, hogy nagy városokat építsen az emberiség, és lakjon egy csomóba sok millió ember. Soha nem volt ilyen terve az Istennek. Soha. Életidegen. Életidegen, hogy egymás hegyén hátán lakjanak az emberek betonrengetegbe. Ennek is megvan a maga oka, hogy miért válik erkölcsileg rombolóvá ez a fajta túlzsúfolt élet. És minden szempontból, tehát tényleg mentálisan, idegzetileg is, tehát egészségügyileg is, az egyik ember hangja rögtön átmegy a másikig, olyan gondolatok indulnak el, amit lehet, hogy egy nyugodt, csendes, természetes magányban nem gondolna az ember, de egymásra való hatás túl erős. És sajnos a gonoszság az erősebb. Van Aggeus könyvében talán egy rövid gondolat, amit megemlítenék, hogy amikor szentelt, egy ilyen isteni kérdés a papok felé, a proféten keresztül. Azt mondja, ha valaki szentelt húst visz az ő ruhája szegélyében, és az illet valami közönséges eledelt, akkor az a közönséges eledel szent lesz? Kérdezd meg a papokat, mondja Mikel, mondja Ámoson keresztül, köszönöm. És mondják a papok, hogy nem lesz szent. Azt mondja, de hogyha fertőzött, hulla által fertőzött illeti a közönségest, akkor fertőzött lesz-e? Azt mondják, hogy igen, fertőzött lesz. Hogy van ez? Tehát ha a szent érinti a közönségest, az nem szenteli meg. De a fertőzött érinti a közönségest, az meg megfertőz. Azt mondja, hogy na, így gondoljátok meg mostantól fogva a ti utaitokat, mielőtt követ kőre tesztek az Úrnak házában. Mert mindaz, amit ide felhoztatok elém, az tisztátalan, mondja ezt az Isten, tanítva őket egy ilyen jelképes példával. Szóval a vegyülék, a Laodiceai levél is, ez a vegyülék, langyos, hideg, meleg, jó, rossz, azt mondja, a vegyülékből nem lehet jól kikerülni, csak fertőzötten. Szóval tisztítsa, ezért volt a zsidóknál, hogy kovásztalan. Tehát minden, ami fertőző, ami kovászos, az abban, hogy ezt is csak külsőségekként használták erősebben, de nem a lelkük tisztaságára, tehát pedig arra kell szívünket szaggassuk meg, és ruháinkat, mondja ugye Jóel. De befejezem a fejezetet, időnk is elment, és azt olvassuk ezután, hogy ilyen földindulás ilyen nagy tehát nem volt, és a nagyváros három része szakadt, a pogányok városai elesnek, a nagy Babilon megemlítetett az Isten előtt, hogy adjon inni az ő búsult haragja borának poharából, ami most olvastuk, hogy megtörtént, tehát itt járunk a hét csapásnál, ez meg is történt, mert kitöltetett ez a harag pohár, és minden sziget elmúlék. Ez is egy érdekes gondolat. Északi sark meg a déli sark, ha elolvad, mennyivel emelkedik meg az óceánok szintje? Tudja ezt valaki? Állítólag 7-7-es méterrel. 7 méterrel. Hát elég sok sziget el fog múlni akkor. Mert sok szigetet ilyen pár centi vagy egy méter se választ el az óceánoktól. Gyönyörű tengerpartok, meg gyönyörű nyaraló vidékek vannak ilyen kb. 1 méterre az óceán szintjétől. Mi lesz Hollandiával, Németországnak nagy részével? Nem tudom, ki járt Hollandiába, tehát ott is csak egy ilyen 30 kilométeres ilyen dűnesor választja el az óceánt, különben Hollandia eltűnik. Tehát a legnagyobb része, vagy hát nem a legnagyobb, de egy jó része 4 méterrel az óceán alatt van. Tehát alapvetően 4 méter, ha meg azt a 6-7-et hozzáadjuk, akkor 12 méter magas víz fog állni Hollandiának egyik-másik részén. Tehát valamilyen életszerű jelenségeket érzékeltet itt a Biblia, hogy minden sziget elmúlik, és hegyek nem találtatnak többé. Mert a földrengés során valami történik, mondjuk egy Himalája visszasüpped, vagy mi történik? Nem tudom. Olvasom, gondolkozom. És nagy jégeső, mint egy-egy talentum. Mennyi egy talentum? Minimum 33, maximum 45. Döbbenet. És amikor már ilyen pingpong, vagy dió, vagy pingponglabda, vagy teniszlabda nagyságúak esnek, azok már olyan kék sebeket ejtenek. Volt egy motoros barátom pár évvel ezelőtt, mutatta, levetközött egy kicsit egy helyzetbe. Szóval nézd meg, azt mondja, kemény bőrruhába motoroztam, szóval nézd meg, hogy néz ki a hátam. Szóval a motoromra ráfeküdtem, hogy a motor tankját ne verje össze a jég. Szóval nézd meg, hogy nézek ki. Olyan, mintha agyon verték volna jó kemény ököllel. Szóval ilyen kék foltok voltak így a hátán meg a karján. Szóval ilyen jegek estek. És azt mondja, a motoromat védtem, mert ugye hát nem gondoltam, hogy a tank oda csap egyet, és már is drága motor. Hát így ő kapott. Tehát még ha az ember a motorjával együtt tud érezni, akkor mi van az emberekkel? És nagy égeső, mint egy talentum száll alá az égből az emberekre. Tehát itt még ki is hangsúlyozja az emberekre. Hát ez agyon csap. Döbbenetes, amit itt ír. És azt mondja, hogy és káromlák az Istent az emberek a jégeső csapásáért, mert annak csapása felette nagy. Na de ez már a legutolsó pillanatai a földi történelemnek. Itt nem is ír többet a hét csapásnál, de azt mondja, hogy eddig az Isten országának evangéliuma eljut a föld lakóihoz. Külön nagy kérdés, hogy vajon ki által, és hogyan. de biztos, hogy nem az emberi teljesítménytől fog függni, hanem a tiszta evangéliumnak a befogadásától. Legyen legalább egy maroknyi ember, legyen 12 ember, mint Jézus tanítványai voltak. És eljut onnantól a világra, csak azok tisztán értsék az evangéliumot, ne zavarosan. Én köszönöm szépen a figyelmet, le is zárjuk a hét csapásról szóló gondolatokat.